Én hiányolom az egyházvezetőinket, hogy nincsenek itt, mert szerintem most nekik itt kéne lenni, mert van ennél fontosabb téma, mint amiről ma most beszélünk, és tisztelet azoknak a kivételeknek, akik itt esperesként, mint egyházvezető vagy középvezetők vannak. Nyilván ők komolyan gondolták ezt a mai napot, és nem érzik azt, hogy kampányidőben nem lehet szorvány ügyről beszélni. Bart Károlynak a szavaival szeretném kezdeni, hogyha visszatudunk zökkenni egy pillanatra. Bart Károly a következőket mondja. Nem kell az egyházban mindig és szükségszerűen minden a régiben maradjon. Az egyház vándorló Isten nép, nomád exódus gyülekezet. És a vándorlása során, amely néha sivatagi elhagyott utakon vezet, hű marad Urához, és ő ismeri az övéit és hűségüket, megtörténhet, hogy fénytámad, és a gyülekezet embereinek új arcuk, új hangjuk, új tartásuk lesz. Megtörténhet, hogy néhányan vagy sokan fölfigyelnek erre az újra. Éppen azok közül, akik a legérzékenyebbek, akik szenvednek, akik számára a folytatás szinte lehetetlen, és mint Jeruzsálem és Judea lakosai kimennek a pusztába az új hangú és új életformájú keresztelő Jánoshoz, aki készítette az Úrnak útját. Az egyház szervezet kérdésében azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy nekünk reformátusoknak azt a reformátori elvet kell szem előtt tartanunk, tehát az egyház szervezet kérdésében is, hogy állandó reformációra szorul az egyházunk. Tegnap a németajkú gyülekezetben volt szintén egy konferencia Biblia döntéseinkben címmel, és ott kikristályosodott az, hogy mennyire fontos, hogy az egyházunk kifelé egy állandóságot, értékhordozó egységet mutasson, ugyanakkor pedig a befelé való kommunikációban egy állandó változás szintere lehessen. Nos, éppen ez az, amit én hiányolok, és amit éppen a szorvány lelkészségben és létben élünk meg a legkeményebben. A legérzékenyebbek mi vagyunk. Ugyanakkor meg valaki azt mondta tegnap nekem, egy szorvány lelkész kollega, hogy de mi vagyunk a legközelebb az igazsághoz. Hát ezt talán jól kell érteni, de ha jól értjük, akkor ebben tulajdonképpen erről van szó, hogy mi olyan érzékenységgel éljük meg mindazt, ami az egyházban zajlik, mert hogy a saját bőrünkkel tapasztalunk dolgokat, hogy talán mi válunk éppen ennek kapcsán alkalmasakká is arra, ezt most a Szentlélek fegyelme alatt gondolom, ezt az alkalmasságot, mert hogy tőle van az alkalmasságunk, arra, hogy az új utakat is megtaláljuk, illetve hadd mondjam, milyen provokatívan, hogy rá kényszerítsük, vagy rászorítsuk az egyház szervezetében fölül lévőket, vagy magasan lévőket arra, hogy a mozgást biztosítsák az egyházban. Tehát miközben vannak komoly értékeink és örökségünk, az, hogy történeti egyházként, vagy történelmi egyházként létezünk ebben az országban, aközben befelé nekünk mindenképpen változni és változtatni kell. Azt mondja itt Bart Károly, hogy ugye van a régi és van az új. És ez az egyház szervezetre nézve is így van. És az, hogy régi, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az rossz, csak éppen vagy kiüresedtek a szervezeti kereteink, vagy pedig elavultak, túlhaladottak lettek. És én azt hiszem, hogy mi éppen azok alapján, a kialakult szorvány szituációk alapján, amikről Gál Sándor beszélt, amit aztán lehetne bontani még meg árnyalni, de a lényeg benne volt, mi azt élhetjük meg ma Magyarországon, a 2001-es népszámlálás után, hogy bizonyos keretek elavultak, egyszerűen túlhaladottak lettek, tarthatatlanok, és bizonyos kereteket pedig új tartalommal kellene megtölteni. És ezt mi a saját helyünkről elindulva kell, hogy kezdjük. Egyszerűen azért, mert az egyházunknak a lényeg éppen az lenne, hogy a gyülekezeteiben létezik és él. És Ravasz László is azt mondta, pedig ő egy hú de nagy tekintélyű fő méltóságos, nem tudom mi volt az ő címe annak idején, ember volt egy olyan társadalomban, ahol ez ugye a rangok és szafrangok azok számítottak, és mégis ő azt mondta, hogy az egyháznak a megújulása a gyülekezetekben kezdődik. Tehát miközben én szervezeti kérdésekről beszélek, tulajdonképpen arról beszélek, vagy azt szeretném elindítani, hogy nekünk kell az egyházat jó irányba indítani, tanácsolni, nekünk kell az utat mutatni. Tehát nem úgy van, hogy majd nekünk a püspök úr, meg a főjegyző úr, meg a missziói iroda, meg a nem tudom kicsoda majd megmondja, hogy nekünk mit kell csinálni a szorvány misszióban, hanem ezt nekünk kell a magunk helyén fölismerni, megimádkozni, kialakítani és elkezdeni csinálni, bocsánat, ezt a szóért. És hogyha ez elindult, akkor alulról fölfelé hatva van szerintem esélyünk arra, és ez a bibliai út is tulajdonképpen, hogy vagy lebontódjanak azok a szerkezetek, amik elavultak, vagy pedig új tartalommal töltődjenek meg. Most lehet, hogy ezek ilyen nagy álmoknak tűnnek, de hát jó, hogy itt vannak a fiatalok, mert ők a jövőt látomásokban már láthatják. Mi lehet, hogy már csak a múltat álmodjuk, matadorok meg régiek, de abban reménykedünk, hogy a fiataloknak olyan látomásaik lesznek, amiben ez nem egy ilyen megfoghatatlan elv lesz, hanem egy gyakorlati valóság, mert hogy dolgozunk, mert benne vagyunk. És nem igaz, hogy nem lehet megtalálni azokat az eszközöket, amik alapján mi dolgozni tudunk. A régi és az új. Azért egy-két dolgot hadd mondjak el, amiben konkrétumot, amiben én úgy érzem, hogy az egyházunknak a szervezete tében nem az a baj, hogy régi, hanem az, hogy terhes. Úgy érzem, hogy a gyülekezeteink, az egyházunk létét úgy éli meg, mint egy súlyos terhet, mint egy olyan igát, amit már nem lehet tovább hurcolni, mert hogy mi hurcoljuk. Egy olyan igát, egy olyan kettős igát, aminek az egyik felébe benne van a gyülekezeteinknek a nyaka, és a másik felébe pedig nincsen senki, és úgy kell húzni, hogy állandóan föltöri a nyakunkat a járom. Nem egy gyönyörűséges iga ez, az egyházunknak a mai helyzetét hurcolni és hordozni. Úgy éli meg a kis gyülekezeti tag és presbiter és lelkész és szorvány helyzetben élők, hogy mi isszuk a levét, és mi húzzuk az igáját a mai egyházi problémáinknak, berendezkezésünknek. Mi fizetjük meg mindazt, ami történik. Mert azért az történik, és ez a réginek a kritikája mindenképpen, hogy megkérdezik tőlünk az egyház tagjaink, hogy én fölajánlottam az 1%-ot. Hát hol van az a gyülekezetekben? Egészen konkrét dolog. És akkor az ember elkezd hebegni, habogni, és a Betesda kórházban, meg a mit tudom én melyik intézményben, meg stb. Tehát magyarul nem kell sokat gondolkozzon a gyülekezeti tagunk, hogy azt mondja, hogy tulajdonképpen, hogyha ő nem lenne a Szent Gálon, meg Szóládon, meg Cúnban, meg nem tudom hol gyülekezetként, akármilyen pici gyülekezetként, statisztikai szám abban, hogy az egyház mennyi pénzt kap, hova írják be, milyen összefüggésekbe teszik, akkor nem lehetnének intézmények. Magyarul azt mondják a gyülekezeti tagjaink, hogy tulajdonképpen mi vagyunk az egyház. akkor hogy lehet az, hogy akkor, amikor a mi adományunk befolyik valahova, arról mi nem tudunk, vagy nem látjuk, vagy nem érzékeljük azt, hogy ennek visszafolyása van. Persze ez egy anyagi dolog, de ez is hozzátartozik ahhoz a munkához, amit el kellene kezdeni, hogy tudnilik, ne úgy nézzünk ki, mint a katolikus egyház, amelyik egy hierarchikus felépítésű egyház, a piramishoz hasonlóan, hanem egy fordítós piramisként nézzünk ki, ahol ugye a gyülekezetek vannak legfelül, és a gyülekezeti elv érvényesül, és a gyülekezeteknek a léte határoz meg mindent, és nem pedig a különböző intézmények, hivatalok és hihetetlenül földúzzadt apparátusnak a léte. Ez olyan egyszerű dolgokon múlik, hogy egy nyilván egy feudális berendezkedésű egyházban az a természetes, hogy akik a tűz körül vannak, vagy akik a legfölül vannak, azok osztozkodhatnak a koncon, vagy húzakodhatnak a koncon, és aztán ahogy hát megy lefelé minden, hát úgy fogy el ez a dolog. És a végére már nyilván senki nem rendelkezik azzal a helyzettel, hogy most beleszólása lehessen. Igenis, tudomásul kell vennie, úgy gondolom, a vidéknek ezt a hangját, az egyházunknak és az egyházvezetésünknek is, hogy teher ez a fajta berendezkedés, a feudális főkegyúri jogok, az apostoli berendezkedés, ami azt jelenti, hogy az egyházi hivataloktól elkezdve mindazokon a helyeken, ahol hát valami helyzete lehet az embernek, akár anyagilag, akár hát karrierben, az bizonyos családoknak, generációknak a privilégiuma, előjoga, tarthatatlan helyzet a mai világban az, hogy egy egyház csak így működhessen. Miközben, hadd mondjam azt, hogy áldott örökségeink vannak, a lelkész családok, a generációk egymásnak átadott dolgaiban, de mindenképpen érezhető az egyházunkban ez a fajta feudális berendezkedés, a parókiális jogoknak a hihetetlen becsontosodása, Álbin Sion hegye, a XY gyülekezet, városi vagy falusi gyülekezet, és megbonthatatlan kívülről és belülről a határa, hogy miközben mi nekünk missziót kellene végezni országhatáron belül és kívül, nem próbáljuk meg azt, hogy elkezdjünk végre régiókban gondolkozni, ami nem végződik a parókiális határomnál, sőt még az országhatárnál sem, hanem ami feladatokat kapcsol össze. Persze ezek már megindultak, mert bólogatnak itt a békésiek is, meg gondolom az vagy a vasasiak, tehát akik a határ közelben vannak, azok ezt élik, hogy összejövünk női konferenciára, meg ilyenre, olyanra. A szervezetnek alakulnia kellene ahhoz a munkához, ahhoz a misszióhoz, mert hogy az egyház léte a misszió, ami elkezdődött, és ami remélhetőleg egyre jobban alulról át fogja hatni az egyházunkat. Nekem ez a reménységem. És akkor megtörténhet az, hogy az egyház gyógyulása a gyülekezetekben igenis elindul, és nem csak ügyekben fogunk gondolkozni, hanem emberekben, és ezért köszönöm Miklósnak, hogy erről beszélt, hogy itt mi sokáig abban éltünk, hogy hát az ügy azt kívánja, hogy a szolgálatunkat ugye a végtelenségig adjuk, és a 86. bőrt is lehúzzák rólunk. Az ügy azt kívánja, hogy behajtsuk a fejünket a különböző giotinok alá, és betöltsük a női lelkészekkel a üres lyukakat, mert annak idején, amikor én még budapestiként szórványba kerültem, akkor ez így volt, hogy ahova már férfi nem ment, oda mehetett egy nő. Most már azért ezt másképpen van. Tehát olyan helyzet van, amiben igenis föl kell hívni a figyelmet arra, hogy az ember nem mehet rá olyan ügyekre, ami különben is megkérdőjelezhetőek, hogy vajon azt úgy kell csinálni, annak kell csinálni, ott kell, amiről szintén szó volt már, és amiről lehet majd a csoportbeszélgetésben beszélni. Óriásiak az aránytalanságok, a lelkészi fizetésektől elkezdve a gyülekezetek életéig. És éppen ezért, és most már próbálom leszűkíteni a mondani valómat, akkor, amikor a lehetőségeket nézzük az egyház szervezet kérdésében, amellett, hogy azzal kellene kezdeni, hogy a zsinatpresbiteri elvet komolyan vesszük, és ennek a konzekvenciáit levonjuk. Én számomra néhány olyan pont van, amiről úgy gondolom, hogy beszélgetnünk kellene. Két fő pontom van, amit már többször elmondtam az egyház szervezetnek az átalakításában. Két elv kellene vezérelje az egyházunkat, a szolidaritás és a sáfárság elve. A szolidaritás elvét úgy valósíthatná meg az egyház vezetésünk, illetve az alsóbb papság is, hogyha állandóan vizitálnánk egymást, lenne generális vizitáció, ami fölméri a helyzetet, és lenne állandó találkozása a lelkészeknek, hogy megismerjük, hogy ki mi hogyan él, és hogy megtörténhessen az a jó példa, amit most hadd nevezzek meg, hogy a Budapest Északi Egyházmegye felkarolja a Baranyai Egyházmegyét, és azt mondja, hogy mivel nekünk X forint plusz bevételünk van az ingatlanjainkból, amik ugye nekünk nincsenek, ezért annak a minden évben befolyó összegnek a felét odaadjuk a Baranyai Egyházmegyének, és különben is, akkor, amikor nem kapják meg az Orbán filléreket időben, meg a hitoktatói óra díj fél évig nem jön meg, akkor mi segítünk, aztán majd visszafizetik. Na most itt kezdődik. Tessék? Ja. Jó. Igen. És még nem kértek vissza egy fillért se, ugye? Tehát most ezt nem értitek, hogy miért mondom, hogy igenis lehet. És hogyha a szolidaritás elvén alapszik az egyházunknak a felépítése, akkor el fog rendeződni. Nem az lesz a probléma, hogy most van püspök vagy nincs, bár azt szeretnénk, hogyha leépíteném a magát ez a fajta hierarchia. De hogyha egy püspök vagy egy egyházkerületi vezetés tisztában lesz azzal, hogy hol zajlik az egyháznak az élete, hogy mi az egyház életének az igazi szintere, amellett, hogy gyönyörű székházaink vannak, amiért mindig hálát adunk, akkor igenis megfordulhat ez a bizonyos piramis, és elkezdődhet az, hogy odafigyelünk egymásra. És hogyha ebben a szolidaritásban az ember fölismeri azt, hogy csak sáfársággal lehet kezelni a dolgainkat, akkor nem fogunk olyat hallani soha, hogy nincs pénz. Mert a kevesen is hűek leszünk, és hogyha lesz pénz, akkor a sokon is hűek maradhatunk, és nem történhet meg az, hogy amikor egy kis plusz pénze adódik egy egyházkerületnek, vagy az egyház egészének, akkor nem azon gondolkozunk, hogy hol lehetne a gyülekezetekben segíteni, hanem veszünk egy újabb üdülőt mondjuk, vagy egy luxus szállodát, vagy én nem tudom micsodát, mert hát annyi pénzünk van, hogy ezt megtehetjük. Vajon hűek-e a sokon, akik ilyen döntéseket hoznak? Nem, ezért sajnálom, hogy nincsenek itt vagy hát csak néhányan vannak esetleg itt azok közül, akik ezeket a döntéseket hozzák. Ezt most nem úgy támadásként mondom, hanem szeretettel mondom, hogy hogy értsük egymást, nekik is elmondom, mert enélkül a szolidaritás és sáfárság nélkül nem fog menni. Vizitáció, kommunikáció, participáció és katechizáció, ez lenne a még, ami fontos szerintem. A kommunikáció az egyértelmű, az a szolidaritásnak az eszköze. A participáció azt jelenti, hogy részesedés. Erről külön lehetne beszélni, hogy ez mit jelent, részesülni a Krisztus szenvedésében és ezáltal az egymás helyzetében is. És a katehézis az pedig egyértelmű, és itt a laikus képzés, és ezzel szeretném befejezni, hogy a zsinat presbiteri elv nem csupán azt jelenti, hogy a hatalmi ágakban és az egyház szervezetben meg kellene legyen, mint ahogy nincs meg a paritás elve, a világ és az egyházi elemnek az egyenlő részvétele, hanem a katehézis azt is jelenteni, hogy bibliaiskolákat indítva a laikusainkat gyülekezeti munkásként is a gyülekezetben szóhoz engedjük, és teret engedünk nekik. És ez egy olyan megújulás lehetne a gyülekezeti életünkben, amit aki már kipróbálta, tudja, hogy milyen sokat jelent. Hogy tudnilik, nem minden karizmával rendelkezünk, mi lelkészek, tehát a munka megosztás, a csoportmunka lehetne ennek a szintere. És aztán majd, aki ezt a csoportot választja, azokkal szívesen beszélgetek arról, hogy a lehetőségek között ki merre lát utakat a csoportmunkában, a kis térségekben, a régióban, és talán fölemelhetjük a hangunkat, amit meg is hallanak majd a felső vezetők, hogy figyeljenek oda a szorványra, mert a szorvány létén múlik az egyház léte is.